Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vétójog érvényes és hasznos eszköz. Anélkül nincs is értelme, hogy az Unióban legyünk, mondta a brüsszeli uniós csúcsot követő tájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök. Azt hangsúlyozta, egyenes összefüggés van a nemzeti szuverenitás és az életszínvonal között, ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban. Ha a nemzetállamoktól el tudják venni döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakul egy birodalommá, ami nem csak egy szuverenitás kérdés a magyaroknak, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretein belül éltünk volna jól, fogalmazott a miniszterelnök. A magyar kormány együttműködési megállapodást írt alá az ENSZ terrorizmus ellenes hivatalával a sportesemények biztonságának garantálása érdekében, hogy lehetőleg egyetlen mérkőzés se essen áldozatul a biztonsági kihívásoknak, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ terrorizmus ellenes hivatalával megbízott főtitkár helyettesével, Alekszandr Zoujevvel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a magyarok egész sajátos módon kötődnek a sporthoz, ugyanakkor határozottan elutasítják a geopolitika és a sport összekeverését, illetve a sporteseményekhez kapcsolódó erőszak minden formáját. Szijjártó Péter megerősítette, hogy a magyar kormány örömmel működik együtt az ENSZ terrorizmus ellenes hivatalával annak érdekében, hogy a jövőbeni sportesemények is ugyanilyen biztonságosak legyenek. Az ausztráliai merénylet a migráció biztonsági következményeire figyelmeztet, mondta a Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Kiemelte, Ausztrália a béke szigete volt, most pedig az iszlám állam által megszervezett, külföldön kiképzett robbanóanyaggal is felszerelt fegyveresek követtek el terrorakciót. Az elkövetők pár éve települtek be Ausztráliába, akkor, amikor az ausztrál kormány részben külföldi nyomásra liberalizálta addig viszonylag szigorú migrációs politikáját, mondta a szakember. Fontos, hogy következtetésekre jussanak az országok, Magyarország is, milyen biztonsági kockázatokat hordoz a migráció, elegendőek-e az eddigi intézkedések a megelőzés érdekében, figyelmeztet Bakondi György. Csak nem 31 tonna adomány gyűlt össze a Magyar Vöröskereszt és az Ocean karácsonyi adománygyűjtési akciójában, áll a segélyszervezet közleményében. A Magyar Vöröskereszt és az Ocean 5. alkalommal szervezte meg az Egy Csomag Szeretet elnevezésű kezdeményezését, amelyben november végétől december elejéig országszerte 24 Ocean áruházban fogadták önkéntesek és vöröskeresztes munkatársak a vásárlók felajánlásait. A közlés szerint a felajánlások összetétele jól mutatja a vásárlók érzékenységét és odafigyelését. 26,9 tonna tartós élelmiszer, 2,1 tonna édesség, valamint 1,4 tonna tisztálkodószer és vegyi áru érkezett a gyűjtőpontokra. A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását a város közterületein. Tilos 2-es és 3-as pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-én 2 óra után, védett tövezetben december 31-én és január 1-én egész nap, fokozottan védett tövezetben pedig egész évben. A közlemény szerint a rendelet megsértése 200 ezer és 1,2 millió forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után. Sport. Jövőre Veszprémben, Szegeden és Budapesten is fellépnek centenáriumi turnéjuk keretében a Harlem Globetrotters amerikai kosár zsonglőrjei. A rajongókat az elképesztő technikai bravúrok mellett meglepetések is várják, mint például a Spalding aranykosárlabdája, vagy a meccs előtti találkozó a Harlem Globetrotters játékosaival, akik a bemutató után aláírásokat is osztogatnak majd. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósabban ködös idő várható. Helyenként szitálás előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű, de a kevésbé felhűs tájakon ennél pár fokkal melegebb is lehet. Késő este 1 és 6 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Not roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose.
cares, being sung by a choir. Fog race up like Eskimos.
Everybody knows a turkey and some mistletoe. To make the season bright, tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight.
They know that Santa Claus on his way. He's loaded out of toys and goodies on his sleigh. And every mother shine is gone spy to see if reindeer really know how to fly.
And so I'm offering this simple phrase
to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to
every mother's child
is gonna spy
to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase.
Many times, many ways.
Merry Christmas.
Merry Christmas.
Merry Christmas to
hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. A 20. század hajnalán, 1902. december 20-án a Budapesti Népszínház közönsége egy új, addig ismeretlen szerző operettjének bemutatóján vehetett részt. A mű címe Bob Herceg, zenéjét egy fiatal zeneszerző Huszka Jenő írta, a librettót pedig Martos Ferenc jegyezte. Senki sem sejtette, hogy ezzel a darabbal egy új korszak kezdődik a magyar zenés színpad történetében. Huszka Jenő ekkor még a magyar közigazgatás fiatal tisztviselője volt, aki a zeneszerzést csak szabad idejében művelte. Bár korábban is próbálkozott kisebb zenés művekkel, a Bob Herceg volt az első nagyobb szabású kísérlete. A századforduló idején Magyarországon virágzott a zenész színház. A bécsi operett divatja, Strauss és Lehár művei meghatározták a közönség ízlését. Ugyanakkor a hazai közönség már vágyott egy magyar hangú operetre, amely nem csak csillogást, hanem a magyar dallamvilág melegségét is magában hordozza. Martos Ferenc könnyed, romantikus történetet írt Anglia díszletei közé, amelyben egy áruhás herceg és egy polgárlány szerelme bontakozik ki. A helyszín ugyan London, de Huszka Jenő zenéjében minden taktusban ott lüktet a magyaros dallamérzék, a verbunkos fordulatok, a csárdás lendülete, a népies lüktetés. Így született meg az első igazán sikeres magyar operett, amely a bécsi mintát ötvözte a hazai zenei nyelvvel. Huszka Jenő zenéje egyszerre elegáns, romantikus és népies. A dallamvilág könnyen megegyezhető, a ritmusok táncosak, a harmóniák egyszerűek, de hatásosak. A Bob Herceg zenéjében felismerhető a századforduló hangulata, azaz optimizmus, a polgári élet derűje, a fiatalság lendülete. A zeneszerző bravúrosan bánik a tánc típusokkal. Felbukkan a könnyed keringő, a lendületes polka, sőt még a csárdás is, mindez úgy, hogy a mű egységes marad. A legismertebb dalok nem csak fülbemászó slágerek lettek, hanem önálló életre is keltek. Kávéházakban, katonazenekarok repertoárián és rádióadásokban is felcsendültek. Huszka Jenő művészetének egyik legfontosabb jellemzője, hogy a lírai szépséget és a humort képes volt egyensúlyban tartani. A Bob Herceg zenei világa nem harsány, nem operett paródia, hanem finoman megkomponált, elegáns, olykor melankólikus, máskor csillogóan vidám zene. Ez az egyensúly későbbi műveiben is meghatározó maradt. A Bob Herceg nem csupán egy korabeli sikeres darab volt, a magyar operett születésének pillanatát jelöli. Huszka ezzel a művével megteremtette azt az irányt, amelyet később Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Ábrahám Pál vittek tovább nemzetközi szinten. Míg Bécsben a Strauss-Lehár vonal uralkodott, addig Budapesten Huszka lett az alapító atya, aki bebizonyította, hogy a magyar zenész színház saját hangon is életképes. A darab sikere óriási volt, hónapokig teltházzal játszották, majd vidéki és külföldi színpadokon is bemutatták. A közönség szerette a történetet, a színészek élvezték a szerepeket, a kritika pedig elismerte a fiatal zeneszerző tehetségét. A Bob Herceg ezzel nem csak Huszka pályáját indította el, hanem a magyar nemzeti operett hagyományát is megalapozta, azt a műfajt, amely a következő évtizedekben Budapest kulturális arculatának egyik legfontosabb részévé vált. A Bob Herceg tehát a századforduló budapestjének optimizmusát, polgári élet örömeit és a magyar zenei nyelv derűs nemzeti karakterét egyesítette. Zenei világa egyszerre európai és magyar, romantikus és táncos, érzelmes és humoros. Keletkezései sikere azt üzeni, a magyar operett nem utánzat, hanem önálló nemzeti érték, amely képes volt saját dallamnyelvén megszólítani a világot. Kedves hallgatóink, a következő percekben mi más szólhatna, mint Huszka Jenő Bob Hercegének legismertebb dallamai.
Londonban helyben számos utca, és minden utcán több sarok. És minden sarkon vannak házak, és minden házon ablakok. De mindegész nagy Albionban nincsen oly ablak, mint ahonnan a legszebb rózsaszál virít, de mindegész nagy Albionban nincs több oly ablak, mint ahonnan a legszebb rózsaszál virít, a legszebb rózsaszál. Bowie Street-en, hogyha járok, a legnagyobb úr én vagyok. Megsüvegelnek utca seprők és csizmadia én asok. A pénzem nincs, iszomnyi telve, enyém a legszebb
burfi helynek így a talpán akarja kő a csókja még. Minden leány utána fordul, és rabja már, akire néz. De néki máslány csókja nem kell, egy csókra gondol este reggel. Kitől üdvösséget merít, kitől üdvösséget merít. De néki máslány csókja nem kell, egy csókra gondol este reggel. Kitől üdvösséget merít, kitől.
Világban, én más világban. amit akar, azt el is kéri, bob, bob, bob. Százszor is nyer, ha egyszer kockát dob, bob, bob. Véghajósként jössz ki táncot rob, és aki lány dob, város dob, bob, bob, bob. Bánom is én, babába, hop, vagy hop, bob, bob. Fő, hogy a csóknál nincsen semmi jobb, a szívem és dobban, mint a dob, nincs a földön boldogabb, mint bob. Bárhogy is élek, míg a lélek, senkivel nem cserélek. Szép ez az élet, kincsem nincsen, de tiéd, ha a szívem kéred. Bárhogy is élek, míg a lélek, senkivel nem.
Elhangzott műsorunkban Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből hallottak részleteket, és visszaemlékeztünk az 1902. december 20-án bemutatott zenés darab keletkezésének körülményeire. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. További szép napot kívánok Önöknek!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Auxa Elizát, aki szerintem nem titok, elmondhatjuk, hogy együtt tanítunk az Adventus középiskolában. Ugye te magyart, én nagyobb részt angolt, de nem is emiatt hívtalak be, hanem azért, mert van egy másik hivatásod is, mégpedig az írás.
Igen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Az írás, illetve a tanítás. Melyik a nagyobb szerelem? Lehet-e ilyet kérdezni?
Lehet, és egyértelműen tudom rá a választ, az írás. Nekem az már kiskorom óta az életem része, már akkor az volt, amikor még csak cirkalmas betűnek tűnő valamiket rajzolgattam, akkor még meg sem fordult a fejemben, hogy én valaha tanári pályán fogok kikötni, úgyhogy ez később került hozzá.
És hogy jött egyébként a tanárság? Tehát az irodalom maga emiatt lettél végül magyar tanár, vagy volt valami mások is esetleg?
Én úgy jelentkeztem a tanárszakra, hogy magyar tanár, könyvtáros tanár, és egyértelműen a könyvek szeretete miatt. Nem tudtam akkor még, hogy fogok-e valaha tanítani, vagy meg fogom-e szeretni a pályát, de tudtam, hogy olyan irodalmi alapot tud nekem adni, akár a nyelvészet terén, akár az irodalom történet során, az a szak, hogy muszáj elvégeznem, és hát a könyvtárszak pedig adta magát, hiszen ott is ezek az alapok, mondhatni, kiegészültek, és nekem mind a két szak egyformán tetszett, és egyformán sokat adott hozzám, íróként is, meg tanárként is.
De ez jó, mert ugye akkor úgy érezted, hogy ez az, ami a legjobban meg tudja alapozni mondjuk az írói karrieredet, vagy hogy ugye mindenkinek, ha akar egy mesterséget kezdeni, akkor ahhoz kellenek az erős alapok. És így adja magát, hogy ha író akar lenni valaki, akkor az nagyon jó, hogyha pont ezt a két szakot választja hozzá, hiszen a könyvtárban, ahogy te is mondtad, ott van minden, ami hozzáférhető, és ugye mindig azt szokták tanácsolni a kezdőíróknak, nem tudom, hogy te ezzel mennyire értesz egyet, meg a költőknek is, hogy olvasson minél többet, jó sokat.
Pontosan, én is pont ezt kaptam meg legelőször, amikor elkezdtem írni és megmutatni a külvilágnak, hogy milyen történeteket alkotok, nem csak a fiókomnak. Az első és legfontosabb tanács, amit kaptam, hogy olvassak sokat. Hát a tizenéves fejjel én ezt kicsit sértőnek éreztem, hogy már valaki a zsenialitásomra ilyet mondani, de utána rájöttem, hogy ezek jogos észrevételek és jó szándékú kritikák, úgyhogy megéri rájuk hallgatni. És hát a magyar szak, illetve a könyvtárszak az pont, hogy a legolvasósabb szakok közé tartozik, nem véletlenül, és nagyon sok olyan irodalmi alkotással sikerült megismerkednem az 5,5 év alatt, amik szélesítették a látókörömet, és szerintem ezért is tudtak olyan sokat adni nekem a kurzusok a képzés során.
Miket szeretsz olvasni?
Hát én főleg a zsánert szeretem, a fantasy, illetve akár a realista, tini, romantikus regények nekem nagy szerelmeim. Ezek könnyebben emészhető művek, mint mondjuk egy Háború és béke, de az volt a jó a magyar szakban, hogy olyan művekkel ismerkedhettem meg ott, amik inkább a szépirodalmi vonalat képviselték. Ott is voltak persze ifjúságirodalmi könyvek, mert volt ilyen kurzus, de azokat már ismertem, mert én is ezeket szeretem főleg, meg hát ebben is írok, de azért kell a szókincsfejlesztés, a leírások fejlesztése terén, hogy az ember olvassa a klasszikusokat, mert azokból azért nagyon sokat lehet tanulni.
A klasszikusokból van olyan kedvenced, akinél úgy érzed, hogy hatással volt rád, vagy szívesen veszed le még most is a polcról mondjuk?
Most el kell gondolkodnom rajta. Madácsnak az Ember tragédiáját én nagyon szeretem. Azok az erkölcsi kérdések, amiket felvet, azok a szimbólumok, ahogy végigjárják a szereplők az emberiség fejlődésének az útját, az nekem hatalmas inspiráció, és egyébként pont azt tanítottam most nemrég az osztályomnak, úgyhogy így próbáltam rájuk ragasztani egy kicsit a lelkesedésemből. Hát meglátjuk, hogy mennyi sikerrel.
Hát igen, jövőre, hogyha írtok majd egy dolgozatot, miért emlékeznek a tavalyi évből, akkor ez biztos, hogy elő fog kerülni. Magyar szerzőt említettél. Magyar inkább, mint a külföldi, vagy nincs ilyen kategorizálás nálad?
Nálam nincs ilyen kategorizálás. Nagyon sokan úgy vannak a magyar szerzőkkel, hogy félnek tőlük olvasni. Nem tudom ez, hogy alakult ki. Talán egy kis sznobizmus is van benne, hogy a külföldi szerző, főleg, hogyha angol szász, akkor az már csak jó lehet, míg a hazai saját az nem kell. Pedig én nagyon sok jó magyar szerzőtől olvastam. A Kós Patrícia vagy Szabó Krisztina könyvei engem nagyon inspirálnak, ők is ifjúsági fantazikat írnak, nem meglepő, hogy ezeket szeretem a legjobban, de szerintem még nagyon sok olyan szerzőt tudnék mondani, akitől megérni olvasni, csak sokan félnek ettől, és egyébként szerintem ezért is van, hogy nem egy szerző választ valamilyen álnevet magának, ami kicsit külföldiesebbül hangzik, pedig én nagyon szeretem, amikor a szerzők felvállalják a saját nevüket, a belívben így is, úgy is ott lesz a név, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy magyar szerzők vannak, akik minőséget alkotnak, és én ezt mindig igyekszem népszerűsíteni.
Meg úgy látom, hogy egyre szélesebb is a skála meg a kör, tehát hál' Istennek amennyire, ugye még a mi időnkben is a klasszikusokat mondták a gyerekirodalomból is, és lassan azért eljutunk odáig, hogy most már a kortárszerzők is rengeteget, és nagyon jó könyveket írnak. Tehát, ha bemegyünk a könyvesboltba, akkor ott a polcokon rengeteg jó magyar szerzőnek nagyon jó kortárs. Mondjuk, hogy könnyű, de ez is szerintem inkább a magyar nézőpontra jellemző, hogy ennyire elkülöníti egymástól az úgynevezett szépirodalmat, illetve a nagyon sokszor lektőr körébe sorol dolgokat, holott nagyon sokszor nagyon jó művek vannak közöttük.
Igen, én is ezért félek sokszor azt mondani, hogy szeretem a kortárs irodalmat, mert olyankor sokszor megkapom, hogy szép irodalom vagy lektűr, mint hogyha csak ez a két kategória létezne, és épp ezért igyekszem olyan finoman fogalmazni, hogy nehezebben, meg könnyebben emészthető, pedig ez sem egy jó kategorizálás. Lehet, hogy a nyelvezete valamelyik műnek egyszerűbb, de a szép irodalomban is van nagyon sok ilyen alkotás, tehát hogy ez nem mérvadó kategóriája annak, hogy valami most akkor lektűr vagy szép irodalom, meg hát ezek a kategóriák, ugye, ahogy te is mondtad, összemosódnak. Úgyhogy ez is az előítélet része.
Igen. Meg ha belegondolok, hogy talán Babics mondta azt, hogy ő is azt szeretné, hogyha az ő műveit ponyván árulnánk, mert úgy jutna mindenkihez.
Igen.
Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy ez a szemlélet már akkor meg volt, és azóta se oldódott fel igazán az irodalomban.
Legalábbis Magyarországon
legalábbis
nem tűnik
úgy. Amikor az első könyved megjelent, az ugye 2022, és ha jól tudom, azt pályázatra írtad. Ha ez volt az első, akkor mindent feltettél a pályázatra, hogy na most elkezdem, befejezem, megcsinálom, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz, vagy egyébként is megírtad volna már az első. Tehát, hogy segítette az, hogy szorított egy határidő?
Mindenképpen segített a határidő. Ez nem az első próbálkozásom volt a regények terén. Azok közül a korábbi alkotásaim még a fiókban vannak. Az egyiket szeretném most nyáron elővenni és átdolgozni, de a határidő volt az, ami azt mondatta velem, hogy jó, leülünk, megírjuk. Most már nem lehet tovább halogatni, mert az Ózonőrök alap ötlete is évek óta újra és újra átírásra, átgondolásra került, és itt már tényleg volt egy olyan határidő is, meg kritériumok is, amikhez alkalmazkodni kellett. Meg volt szabva, hogy milyen hosszú lehet, kiknek szóljon, mi legyen a fő irányvonal, ugye itt vagy az utazás, vagy a környezetvédelem volt a regényes természet pályázaton, ami hívószó volt, és ezekre kerestek ifjúsági regényeket. Még a közönség is be volt lőve, hogy olyan 10-13 éves korosztálynak, ha jól emlékszem, és hát ez azért van, akinek megköti a kezét, nekem segítség volt, hogy be tudjam határolni, hogy most akkor kiknek írok és mit.
Tehát könnyebb volt úgy dolgoznod, hogy megvoltak a keretek, és nem mindent neked kellett eldönteni?
Sokkal.
Mert én nekem mindig az a tapasztalatom, hogy amikor kreativitásról, alkotási folyamatról beszélünk, akkor így, ahogy mondtad, hogy van, akinek segítség, ha vannak mankók vagy határok, van, akinek nem. De hogy a legtöbb ember azt szokta mondani, hogy azért nem baj, ha megmondják, hogy körülbelül mégis mi legyen, mert hamarabb jut dűlőre, nem magának kell egyedül eldönteni, hogy mi az, ami benne maradhat, melyik irányba térhet el.
Igen, én teljesen az a kategória vagyok. A másik kategória, amit én már sokat hallottam, hogy ne szóljanak bele abba, hogy én mit írjak. Tehát ez a két véglet van, amiről én tudok. Én az előbbi vagyok, aki szereti azt, hogyha megszabják, hogy mik azok a keretek, amik között mozoghatok.
De ezek szerint akkor tényleg, ahogy megtanultál írni, onnantól írsz.
Igen.
És akkor miket írtál először? Mert ezért a regény gondolom, hogy nem regénnyel kezdted, bár előfordulhat.
Hogy mik lehettek a korai zsengéim, talán akkor is valamilyen cselekményesebb, hosszabb történetekben gondolkodtam. Nyilván nem lettek leírva hosszan, de a fejemben kész regény sorozatok alakultak. Írtam verseket is, novellákat is. A novellákat egyébként először nem szerettem. Azért kezdtem el őket írni, mert a regényeim nem voltak még olyan minőségűek, és kicsiben kellett gyakorolnom, akár íróiskolás képzésre, akár csak magamnak, hogy fejlesszek valamilyen készséget. és a novellák, akár hogyha egy-két oldalasak is, már megmutatják, hogy az ember mennyire tudja formálni akár a cselekményt, a hangulatokat, a leírásokat, párbeszédeket. Úgyhogy én, nekem igazából ezek voltak a gyakorló feladataim a későbbi regények előtt.
Tanultál egyébként? Tehát jártál valamilyen kurzusra?
Igen, a könyvmai képző kiadónál voltak íróiskolai képzések. Ezek online felületen zajlottak. Egy vagy két hónapos képzések voltak. Én elvégeztem a fantasy világépítést, az ifjúságit, a meseírót, a nyúladáltat, ami a fiatal felnőtteknek szóló zsáner művekkel foglalkozott, meg a párbeszédet.
Tehát akkor gyakorlatilag, ami téged érdekelt, azt mind megnézted és megcsináltad.
Nagyjából igen.
És tudod-e kamatoztatni, hogy érzed, hogy milyen volt a képzés, mennyire álltál készen előtte, és mennyit tett hozzád?
A legelső képzésem az ifjúsági volt, akkor még csak ismerkedtem az írástechnika fogalmával egyáltalán, akkor szembesültem azzal, hogy nem csak úgy működik az írás, hogy én gondolok valamire, azt leírom, és mehet is a nyomdába. Kicsit sok volt számomra, főleg, hogy 17-8 éves lettem, amikor az első kurzusomat végeztem, és hát olyankor még nekem sok, hát mondjuk ki, pofon kellett, elutasítás vagy negatív kritika, hogy rájöjjek, hogy igen, az írás is egy szakma, és fejlődni kell benne, hogyha az ember el akar érni valamit, és egyébként mind a mai napig én igyekszem fejlődni, és azokat a tanultakat kamatoztatni, amiket én ott vagy elméletben, vagy gyakorlatban kaptam tananyagot az oktatóktól.
Ugye beszéltük, hogy az első könyvet 22-ben az Ózonőrök. Ezt követte a Mögöttem a jövő. Egy pár szót mondasz nekünk arról?
Ez egy időutazós, szintén ifjúsági történet. Hasonlóan rövid, 100-130 oldal közötti, mint az Ózonőrök. És ez is olyan 12-14 éves korosztálynak szól. Hát egy karácsonyi történetről van szó, ahol a főszereplő lánya Covid időszakban éli meg az első karácsonyát 2020-ban, és hát nem egy boldog, önfelett ünnepről van szó természetesen. És hát egyrészt az iskolai zaklatás miatt, főleg online térben, másrészt pedig a járványhelyzet miatt arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha egy másik korban, nevezetesen a 80-as években lehetne fiatalak, amikor még nem csak a vírus, de a telefont sem ismerték. És ahogyan az lenni szokott, a kívánsága valóra válik, mert ott is találja magát, csak hát rá kell jönnie, hogy ott sem fenékig telj fel az élet, és hogyha beilleszkedni nem is, de az elkövetett hibáit helyre kell hoznia, máskülönben, hogyha vissza is kerülne a jelenbe, akkor sem mehetne minden úgy, ahogy, mert beleavatkozik az időbe. Úgyhogy ez egy jól ismert mintára épül, de a Covid miatt szerintem egy újdonságot hoz be, amivel még talán mindig küzdünk, hogy feldolgozzuk.
Hát te is fiatal voltál, amikor a Covid időszak volt, te hogy élted meg egyébként?
Én egyetemista voltam akkor, és nagyon rosszul éltem meg. Nem az online oktatás volt a baj, mert én azt szerettem, főleg amiatt, hogy le is betegedtem elég súlyosan abban az időben, és nekem segítség volt, hogy nem kell még bejárni, stb. Nem is tudtam volna. De az, hogy az ember elhatárolódik ilyenkor térben, és sokszor nem csak térben, az ismerőseitől, barátaitól, azt én is átéltem, és meglátszott a kapcsolataimon, meglátszik mind a mai napig egyébként. Sokszor választjuk inkább azt, hogy írogatunk egymásnak, és nem találkozunk. Ebben én is hibás vagyok, mert én is hajlamos vagyok erre. Úgyhogy a barátaimnak sokszor engem kell rugdosni arra, hogy ez most már nem a Covid időszak, lehet találkozni, és kellene is. De érzem a hatását mind a mai napig, és nem feltétlenül volt jó, úgyhogy szerintem ezt még dolgozzuk fel, akár egy egész társadalomként.
Ez így van valószínűleg, igen, ezt szerintem szinte mindenki érzi. És a regényben miért pont a 80-as éveket választottad? Van ennek valami személyes oka, vagy mondjuk ez tűnt olyannak, ami az online tértől az első időszak, ami még idegen?
Én nagyon szeretem a 80-as évek időszakát, akár a zenét, akár... Jó, hát nem feltétlenül a magyar kultúrát, de mondjuk az amerikai 80-as évek az nagyon közel áll hozzám, de egyébként számomra érdekes a magyar 80-as évek is történelmi távlatból. Természetesen akkor sem volt tökéletes az élet, minden kornak megvannak a problémái, de úgy gondoltam, hogy a fiatalok, akár a kulturális hatások, akár egy-egy sorozat, vagy épp zene átdolgozás miatt talán idealizálhatják akár a 80-as éveket, akár mostanában a 90-es vagy korai 2000-es éveket. és szerettem volna egyrészt bemutatni azt, hogy milyen volt az élet tényleg telefon nélkül, másrészt viszont azt is, hogy akkoriban is hatalmas küzdelmek voltak, és olyan dolgok, amikre például az ember mostanában nem is gondolna, akár ilyen lehet az, hogy elérni valakit nagyon nehéz volt telefon nélkül, és a szereplők megtapasztalják azt, hogy probléma adódik, és nem csak a zsebükből veszik elő a telefont, hogy szóljanak. Úgyhogy hát az árnyaldalait, meg az előnyeit is igyekeztem bemutatni ennek a kornak.
Egyébként, amikor írásról beszélünk, vagy írással kapcsolatos dolgokról beszélünk bárkivel, aki nem foglalkozik vele, csak kívülállóként nézi, akkor általában bele se gondolnak, hogyha az ember akár a 80-es évekről, akár bármelyik korról annak megfelelően akar írni, az mekkora kutatást igényel?
Hú, nagyon sokat. Olyan oldalaknak néztem utána, olyan termékeknek, hogy még a márkák abban az évben jöttek ki, létezette már akkor az a típusú rádió, jégkrém, márka, stb., hogy nagyon-nagyon fáraszt volt, és egyébként én átnézettem a mögöttem a jövőt olyan szerzőtársammal, aki szintén a 80-as évekről ír regényt, és írt is korábban, úgyhogy ebben kaptam azért segítséget, de attól még megmaradt a bizonytalanság, még a szerkesztési fázisban is, hogy tényleg stimmelte ez, valóban lehetette ez így, de olyan visszajelzéseket kapok egyébként akár nagymamáktól is, akik már megélték ezt.
Aktívak akkor, voltak a 80-es
és emlékeznek is rá, hogy szerintük hiteles lett. Úgyhogy ennek nagyon örülök.
És itt van nálam ugye a harmadik könyved, ez a legfrissebb, az Írósuli, ami azt feltételezi, hogy több rész lesz belőle, hiszen itt az elején van egy egyes.
Igen, ez az Írósuli sorozatnak az első része. Idén jött ki a Könyvek Városa, és hát remélhetőleg hamarosan meg is jelenik a második. Ez az írás körül forgó, szintén fantazi ifjúsági kötet első állomása. Szintén egyébként itt is valamilyen ismeretterjesztési szándék vezérelt. Nem is feltétlenül a kulturális vonatkozás, hanem a könyveknek, vagy a mögöttük rejlő évezredes tudásnak az átadása. De szerintem ez egyébként a címben is benne van, vagy sejthető.
Igen, benne van, de ha valaki nem olvas bele, mondjuk, vagy nem kezdi el még olvasni, akkor nem biztos, hogy gondolja, hogy mennyire átgondoltan, és őszintén megmondom a hallgatóknak, hogy én se tartok még sajnos ott, ahol szeretnék benne, körülbelül a 90. oldal lejárok most, de ez a 90. oldalig nekem azt megmutatta, hogy mennyire átgondoltan, mennyire jól találtad ki magát azt a világot, amit felépítettél. Tehát ahogy említetted, hogy tudást akarsz átadni, és hogy az összes névnek az mind az írással kapcsolatos. Mindegy, hogy az női név, férfi név, szereplő egyáltalán, vagy egy kávéház, vagy egy város. Minden kapcsolódik az íráshoz. Tehát ha valaki csak annyit csinál, hogy a Google-be beírja azt az adott szót, akkor már is belevezhet abba, hogy mekkora tudás az, ami a könyvekről is létezik. Nem csak a könyvekben, hanem a könyvekről is.
Egy egész füzetet írtam tele ilyen névötletekkel, meg a jelentésükkel. Külön vezetnem kellett már egy Word dokumentumba, hogy ez a név ezt jelenti, mert nem kimondottam magyar nevek, hanem inkább valamilyen általában latin fordításban szerepelnek ezek a könyves kifejezések. És ami külön érdekes, hogy a könyvtár szak ebben nagyon sokat segített, hiszen ott külön szótár volt kigyűjtve ezeknek a kifejezéseknek, úgyhogy onnan szedtem.
Nekem nagyon tetszik, ahogy felépítetted a teret is, tehát magát a világot, ahová eljutnak ugye a párhuzamos univerzumot. Nem akarok nagyon spoilerezni, de hogy ugye találkozunk benne múzsával. És igen, ez volt az első, ami érdekelt volna, hogy miért pont a történetírás. Tehát, hogy ugye az embereknek azt mondjuk, hogy múzsa, lehet, hogy mászik besét, hogy egyébként Tália is az, nem véletlenül van róla színház elnevezve, hiszen tudjuk, hogy a komédiának a múzsa. És ugyanígy, ugye még az Erátót talán tudják, és akkor ezzel itt szerintem be is fejeztük a sort.
Igen, általában van, ők szoktak a híresebb múzsák lenni. Clelio, aki szerepel a történetben, ugye a hőstörténetek történetírás múzsája, egyrészt adta magát a történetben, másrészt hatalmas szerepe lesz még. Ő a történetben egyfajta közvetítőként jelenhet meg az írók mágikus világa, illetve az ihlettel megáldott emberek között. De majd, ahogy haladunk előre a kötetekben, látni fogjuk, hogy ő ennél egy kicsit fontosabb szerepet szám magának.
Na, kíváncsian várjuk majd akkor, hogy hogy is lesz. A másik, amit még kérdezni akartam, hogy amikor elkezdted írni, akkor tudtad már előre, hogy olyan hosszú történet lesz, hogy több rész lesz belőle, vagy így folyamatosan alakult, ahogy jöttek ahogy jött az ihlet?
Tudtam, hogy ez egy nagyon hosszú történet lesz ahhoz, hogy egy kötetbe beleférjen. úgy szoktam dolgozni, hogy először a vászlatokat megírom magamnak előre a kis füzetembe, és ott csak nagy vonalakban vázolom a cselekményt, kivel mi történik, ez a rész ide fog kifutni, ez lesz a fő konfliktus, így oldódik meg, és már akkor elég hosszú volt, nem azért, mert terjengősen írtam, hanem mert tényleg annyi minden történik benne. Úgyhogy magamnak elejére részekre is szedtem, hogy itt lesz vége az elsőnek, itt kezdődik a második, és hát úgy tűnik, hogy három részben lesz meg ez. Úgy van a vázlat szerint, illetve úgy is írtam meg, már a harmadik rész is le van adva a kiadónak. Úgyhogy ebből a szempontból előre dolgoztam. Illetve kiegészítő készült még hozzá, de az utólag az kisebb novella, ami ingyenesen elérhető.
Viszont ez azt jelenti, hogy akkor gyorsan írsz, vagy ezt csak én gondolom így, mert ezért ez is egy közel 300 fölött, igen, majdnem 400 oldalas könyv van itt a kezembe.
Igen, a többi az lehet, hogy még hosszabb lesz. Évek munkája van benne egyébként. Az ötlet maga az 2020-ban jött, hát volt időm gondolkodni a Covid idő alatt, akkor kezdtem el ezt a kis füzetecskét megtölteni a könyves kifejezésekkel, illetve azzal, amit az ihlet adott, tehát a történet ötletével, és talán 21 volt az, amikor megírtam az első részt, aztán azt átdolgoztam 22-ben. Egy kedves szerkesztő barátnőm segítségével sikerült olyan logikai hibákat, illetve világépítési kérdéseket feloldani, amikre egyedül egyébként nem jöttem volna rá, úgyhogy ez is az írás tanulásának a folyamata. És utána írtam meg a második, illetve a harmadik részt. A második részt azt már akkor adtam le, amikor a kiadóval tárgyaltunk az első részről. Azt beszéltük, hogy az első rész mellé ők kíváncsiak a másodikra is, és amikor elküldtem nekik a másodikat, utána mondták azt, hogy jó, akkor ezt kiadjuk.
És akkor majd jön a harmadik is náluk.
Igen.
Említetted azt is, hogy novellákat szeretnél majd írni esetleg valamikor.
Novellás kötetek vannak a fejemben, de mindig csak tervezem. Minden egyes évben felírom magamnak, hogy ezt jó lenne megcsinálni. Az idén egy pár novellát írtam már, és mindig csak egy-kettő az, amit sikerül megvalósítanom évente, de az idén még az írósulinak is sikerült egy kiegészítő novellát megírnom. Az tényleg váratlan volt, arra nem számítottam, az az ihlet munkája. Ami ezt a novellás kötetet, vagy novellás köteteket illeti, azok teljesen más, milyenek nem kapcsolódnak korábbi írásaimhoz, azok kis különálló, rövid egypercesek lennének, és akkor ebből egy nagy csokorral összegyűjtve egy önálló kötetet képzeltem el. Hát egyelőre még szerintem a távoli tervek között szerepel, mert nincs konkrét ötletem hozzá.
És világát tekintve az maradna ugyanígy fantasy környezetben, vagy esetleg az is teljesen más lenne?
Novellák terén szoktam realistát is írni, illetve fantazikat is, bár azok mindig hosszabbra sikerülnek, nem sikerül beleférni ott az egyperces kategóriába, úgyhogy szerintem azok maradnak a realista talajon.
Milyen volt a könyvhét?
Nagyon jó volt. Én nagyon élveztem. Első könyvhét volt, ahol íróként vehettem részt, és dedikálhattam az Eleven kiadó szerzőivel. Tényleg nem tudok más mondani, annyira aranyos volt mindenki, aki eljött. Volt, akitől még ajándékot is kaptam, volt, aki hozta az előrendelői ajándékot, mert az írósuli mellé az is járt, és kinyomtatta magának, beletette a könyvbe, sőt, még lamináltatta is, annyira aranyos volt, meg a visszajelzések is érdekesek voltak. Volt, aki azt mondta, hogy lehetett így befejezni az első részt, ezzel most szerintem nem árulok el sokat, hogyha azt mondom, hogy függővéges, tehát saját felelősségre olvassa az ember, de ez egy jó fajta, hogy lehetett így befejezni volt, tehát jelezték, hogy várják a folytatást, és ennek nagyon-nagyon örültem.
Egyébként akkor ez azt jelenti, hogy sokat jelentenek a visszajelzések.
Igen, nekem nagyon sokat jelentenek.
De akkor így most kaptál, és akkor ezt gondolom ad még egy energiatöltetet, hogy tud folytatni tovább a munkádat.
Mindenképp. Talán annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki esetleg valamikor olvasott tőlem, vagy a későbbiekben fog, mert tényleg sokat jelent minden egyes olvasás.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és további sok sikert kívánok az írásban is, meg a tanításban is, hogyha folytatod majd.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Aux Eliza Egriróval készült beszélgetésünket hallották. Megismételtük júniusban készült műsorunkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is, a bemondó Berec Renáta.